Köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel. Különös légkör veszi körül ezt a mai találkozót azért, mert nem akármilyen idő ez egy különleges idő. Aki megízleli a szombati nyugalmát, annak ez egy olyan visszatérő áldás, amelyre mindig vágyik a lelkünk. Egyébként ez a vágy mindenkiben megvan, a nyugalom vonzata, az mindenkinek a számára talán olykor a legesleg fontosabb. Hát egy ilyen idő előtt állunk, a nap, ami beköszöntött a naplementével, hónap estig, amíg a nap lenyugszik, a nyugalom drága ajándékát hozza a szívünk, a lelkünk számára. Mert ez a nyugalom nem a köztünk, hanem a bennünk levő nyugalom. Estéről estére kérdéseket vetettünk fel, azok közül a kérdések közül, amelyek hagyományosan, rendszerint foglalkoztatják az emberi lelket, és ebből a sorból, amelyben nekem volt a legkönnyebb dolgom, mert kedvem szerint választhattam ki a sok-sok felvethető kérdések közül azokat, amelyekkel én tudtam a legkönnyebben és a legközvetlenebbül azonosulni, de tettem ezt abban a hitben és bizalommal, hogy sokan mások, akik hallgatják, ugyanúgy azonosulni tudtak a kérdésekkel, hogy estéről estére egy olyan kérdés felvetés volt, ami a magunk régebben vagy korábban felvetett kérdésével volt azonos. És ebből a sorból nem maradhatott ki semmiképpen a ma esti kérdés. Ha volt fontos kérdés, és ha volt érdekes kérdés, akkor a ma esti kérdés az az, aminek aktualitása van. Soha nem volt olyan időszerű ez a kérdés, mint amilyen ma, és nem maradhatott ki egy ilyen kérdés ebből a sorozatból sem. Kérdés, ami szóljon a haszonról. Mert hát így gondolkodunk egyre inkább, ahogy haladunk az időben, hogy bármi, ami van, bármi, amit felvállalunk, annak legyen valami haszna. Egy ilyen érdekirányult világban és egy ilyen érdekirányított felfogás közepette fontos feltenni a hit oldaláról is, a hívő ember oldaláról is. Fontos feltenni, és még fontosabb erre a kérdésre választ találni. Én ezt a kérdést úgyból a Bibliából kértem kölcsön, a bölcsesség irodalomhoz tartozik, az úgynevezett írásokhoz a Prédikátor könyve, ami Salamon királynak időskori írása, egy elfogadott, széles körben elfogadott ilyen könyvírás, ami nagyon sok mindent felvett, és némi válaszokat is ad, de végig magán hordja ez az írás Salamon időskori kiábrándultságát. Egy olyan ember, aki azt tudta mondani magáról, hogy mindene megvolt, és mindent megpróbált. Egy olyan ember, akinek szinte korlátlan lehetőségei voltak, legalább ami a földi életet illeti. Egy olyan ember, aki készen kapott egy birodalmat. Dávid érdeme volt, az édesapja, Salamon édesapja érdeme volt az, hogy kiszélesítette Izrael területét a bibliai határokig. Az ő érdeme volt az, hogy a közigazgatást az akkor legmodernebb szintre tudta felfejleszteni. Felzárkozott az akkori erős nemzetek között, egészen közel az azoknak a szintjéig, politikailag, hatalmilag, a hadsereg vonatkozásában beszélek. És ezzel együtt függetlenségét megőrizte a Dávid idején Izrael. Szintén Dávid teljesítményei közé tartozik az, hogy ő volt az, aki szívébe megszületett a gondolat, hogy Istennek legyen egy megfelelő hajléka. Őt belülről kikezdte ez a gondolat, hogy hogy lakozzak én palotába, és az én Istenem sátorba. És akkor elkezdett intézkedni, és leszerzötte az anyagokat, és megfogadta a mestereket, és a terveket elkészítette. És mégis az utókor úgy emlékszik rá az épületre, magára, az úrházára, amit Dávid álmodott és tervezett meg, mint Salamon templomát. Azért, mert az Úr azt mondta, hogy az ötlet nagyon jó, Dávid, és nagyon szép tőled, hogy aggódsz, hogy az Úrnak is legyen egy szép és megfelelő hajléka. De nem te fogod megépíteni, hanem a te fiad. Így Salamon minden egyébbel együtt ezt a magasztos feladatot is átvette az édesapjától, Dávid királytól, a templomnak, a megépítésének a feladatát. És talán egyik legünnepélyesebb, mindig, amikor templomot szentelünk, imaházat avatunk, ilyen hátborzongató gyönyörrel, lelki örömmel olvassuk és hallgatjuk Salamonnak a templom szentelési imáját. Ez az ember szól hozzánk, és tőle vettük egy néhány gondolatát, legalábbis kezdetben az elmélkedésünkben, de a címet mindenképpen, ezt a címet, hogy mi haszna van. Ugyanis a harmadik fejezete, a Prédikátor könyvének harmadik fejezete, 9. versében, egy ilyen rövid fogalmazásban, ami megismétlődik egy másik helyen, azt olvassuk, hogy micsoda haszna van a munkásnak abban, amiben ő munkálkodik. Ez egy kérdés. Egy olyan kérdés, aminek tényleg van ma is aktualitása. És mielőtt tovább mennénk, szeretném elolvasni a másik változatát is ennek a kérdésnek, mert kevés dolog ismétlődik a Bibliában, és ami ismétlődik a Bibliában, az mindig hangsúlyt kap, és nyomatékot kap. Az ismétlés ezt jelenti, fokozódást, fokozást. És az, hogy Salamonnál is kétszer fordul elő ez a kérdés, kicsit szűkebb, vagy tágabb megfogalmazásban, ez fokozást, egy bizonyos hangsúlyozást jelent. És a következő, a terjedelmesebb formája ennek a kérdésnek, amit a második fejezet 23. versében olvasunk. Mert micsoda marad meg az embernek minden ő munkájából, és elméjének nyughatatlan fáradozásából, melyel ő munkálkodott a nap alatt. Ha vállalkoztam arra, hogy megfogalmazzak, sok hallgató helyett és sok hallgató előtt 9 kérdést, akkor bizonyára felelősen tettem ezt, és mint minden prédikátor, úgy döntöttem, hogy először a hallgatónak a helyébe álltam. És úgy gondolom, hogy átéreztem és felmértem, hogy a lehetséges hallgatók, nyugodtan mondhatom, mindegyike legalább egyszer gondolt erre a kérdésre. Miközben tényleg fáradozunk, miközben küzdünk és áldozunk, miközben lemondunk és csereberéljük az értékeket életünkben, biztos, hogy legalább egyszer gondoltunk arra, hogy egyszer ennek a vergődésnek vége lesz. És mi marad? Ez az a haszon, amiről kérdez a mai tárgyunk. mi marad? Mi marad meg az embernek minden munkájából és az ő elméjének nyughatatlan fáradozásából, amellyel ő munkálkodott a nap alatt? Azt hiszem, hogy nem lehet ennél találóbban megfogalmazni ezt az élet lényegére törő vizsgálódási kérdést, ami ma este felvetődik. Ennek a kérdésnek az árnyékában maradunk, vagy ha úgy tetszik, ennek a kérdésnek a fényében maradunk, mert kiderül, hogy minden kiábrándultsága ellenére, amit a könyv hangulatában Salamon kifejez, mégis a Szentlélektől van minden, ami a Bibliába került. És ez a pessimizmus mögött, ami övezi ezt a könyvet, mindjárt meglátjuk miért, meghúzódik mégis egy derülátó fénysugár. Egyébként a Prédikátor könyve, amint említettem, Salamonnak az időskori írása, aki próbál konklúziókat levonni egy hosszú és tartalmasnak is mondható, de inkább zsufolt életből levonni tanulságokat, mert ő nagyon jól tudja, hogy az a bölcsember, aki a más kárán okul, és nem az, aki a maga kárán. Ezért mindenek előtt vonjuk le ennek a könyvnek a két következtetését, és nem egy hosszú könyv, hétvége van, szabadnap van, vegyen mindenki ma este, holnap folyamán, vegyen mindenki időt arra, hogy olvassa át ezt a könyvet. Nem egy hosszú könyv a Bibliában. Valahol a Biblia közepén van, a Zsoltárok és a Példabeszédek után. És olvassuk el az egész könyvet, miután meghallgatjuk ezt a ma esti előadást. Ezért legyen egy ilyen előzetese ennek a személyes olvasmánynak, az a két következtetés, amit én vontam le, bizonyára lehet több konklúzió, de így strukturálisan adódik ebből a könyvből mindenek előtt ez az egészen kirívó konklúziója Salamon királynak, hogy minden hiába való. Azért így kívülállóként, ahogy mi figyeljük Salamon következtetését, akik ismerjük az ő életrajzát, az ő lehetőségeit, az ő indulását, és azt, ahová fejlődött, vagy ahová fejlesztette a személyes életét, azért feltűnő, ha nem éppen megdöbbentő egy ilyen konklúzió. Egy olyan ember, aki egy világ ura volt, legalábbis az országának az ura, aki mindent megengedhetett magának, mert olyan politikai és közigazgatási berendezkedés volt, ahol a király volt a minden. Ő volt az igazság szolgáltatása is. Ő volt a törvényhozás is jóformán. Csak éppen felelős személyek voltak a hadseregnél, meg egy-egy ilyen területen, de amúgy a factum totum volt a király. És egy ilyen pozícióból, miután az ember így éli meg egész életét, egy ilyen konklúziót levonjon, ez feltűnő, ismétlem esetleg megdöbbentő, hogy minden hiába való. Egyébként, úgy ahogy közeledik az ember a 100 évhez, egyre inkább rájön, hogy mennyire igaza volt Salamonnak. Csak egy darabig, ameddig kezdők vagyunk, csak addig látjuk úgy, hogy majd aztán megoldjuk mi a világ problémáit. Leszünk mi, kézbe vesszük mi, nem úgy, mint az öreg, jól megcsináljuk mi. És sorba le fogunk mondani minden ambíciós terveinkről. Vagy, hogy nem sikerültek, vagy, hogy lemondunk róluk jó szántunkból. Mert csak távolról ilyen az élet. És ez a konklúzió, hogy minden hiába való, ez lehet kicsit szélsőséges. De nem csoda Salamonra nézve. Egy olyan ember, aki sokat vár, biztos csalatkozik. Megfogalmaztuk, és valamelyik estén szintén megemlítettem ezt a mondást, a magyar mondás, népi mondás, hogy aki sokat markol, keveset fog. És ez annyira igaz úgy az élet egészére, és ez következik, vagy ebből következik az, hogy minden hiába valóság. Minden hiába való. A másik következtetés, amit ebből a könyvből levonhatunk, és Salamon nevéhez fűződik, az, hogy mindennek rendelt ideje van. Ez egy olyan életfilozófiát vet föl, és egy olyan irányt mutat az életre nézve, aminek van értelme. És meg fogjuk látni, hogy a hit szemszögéből milyen nagyon sokat jelent ez a második észrevétele, ez a második konklúziója a bölcs időskornak Salamon részéről. Két következtetés tehát, minden hiába való, és mindennek rendelt ideje van. Valójában ezzel megfogalmazódik a mullandóság. Végre valami, ami igazságos ezen a világon. Hogy mindenkitől egyformán telik az idő. Nem tudja senki lefizetni, nem tudja senki megelőzni, nem tudja senki elütni ezt az igazságot, hogy egyformán telik, múlik az idő mindenkitől. És a mullandóság az a jellege a létünknek, ami életszemlélet vonatkozásában minket bölcsességre ítél. Ha mullandó az ember, akkor föltétlenül szükséges, hogy azt a mullandó életét, amennyi van, azt rendezze be magának felelősen és tudatosan. Így lépnénk tovább ezzel a második következtetésével mennék tovább, majd visszatérünk egy kicsit később az elsőre is. Hogy mindennek az életben rendelt ideje van, Salamonnak egy olyan következtetése, ami objektív. Mindenki erről meggyőződhet, ezt leellenőrizheti. Előbb-utóbb rájön mindenki, hogy ez így van. Ez egy törvényszerűsége az életnek, és egészen banális részleteig az életnek Salamon fel is említi azt, hogy ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek. És ebben a listában, amely így kezdődik, egy csomó ilyen szembeállítást látunk, mint amilyen a sírás és a nevetés szembenállítása. Mint keresztény, mint adventista keresztény, nem kerülhetem ki, hogy ez a többféle szembeállítás, mint amilyen a sírás és a nevetés szembeállítása, ne tegyen meg azt, hogy rendelt ideje van az életben a munkának és a nyugalomnak is. Minket adventistákat jellemez az a speciális nézet, sajnos, hogy nem általános, hanem speciális, amivel ragaszkodunk a bibliai szemlélethez, ami a munka és a nyugalom egyensúlyához tartozik. És kérem, figyeljünk meg néhány gondolatot ebből. Feró azt mondja az ő nótájában, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szorakozás. Szinte, hogy egyetérthetünk vele. Ott a végén egy kicsit elírta, mert kikapcsolódásra van az a harmadik 8 óra. Mondjuk szorakozás. Szorakozást én nem szeretem, mint kifejezést, mert van egy háttere a disztrakciónak, van egy háttere a szorakozás, az a disztrakció. Az az, amikor a figyelmet valamiről valamire tereljük. És ott van a probléma, hogy miről és mire tereljük a figyelmünket az a 8 óra alatt. De amúgy a beosztás, ami természetében van benne az életünknek, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, ez egy annyira egyértelmű dolog, amire nagyon fontos volna az embernek felfigyelnie tudatosan. Demény bácsi, lehet, hogy Jani ismerte, Demény bácsit Várhegyről, ő mondta, hogy testvérek, ezt a tyúkok jobban tudják, mint mi. Mert amikor virrad, akkor a kakas megadja hangot, és mindenki fölébred, és indul, és amikor a nap lement, és jön az éjszaka, akkor mindenki a tyúkurvadarba elhúzódik, és lefekszenek. Ők nem váltásban élnek, mint mi, ők nem gyújtanak villanyt, mint mi, ők természetesen élnek úgy, ahogy a Teremtőisten ezt beállította. Mert van ez az első ritmus az életünknek, az éjjel és nappali ritmus, ami a tevékenységet és a nyugalmat, a pihenést szabályozza. Hogy pihenünk éjjel, és aktívak vagyunk nappal. Nem fordítva mondtam. Spanyolországban beszéltem az egyik barátommal múlt nyáron, és azt mondta, nagyon későn beszéltünk valahol, 11:30 körül este, éjszaka. És azt mondta nekem, hogy hát Madridba most kezdődik az élet. Mert hogy nyáron elmagyarázta nekem, nagyon meleg van nappal, és akkor az esti élet, az igazán napnyugta után jóval, amikor hűvös kezd lenni, akkor indul el. Akár egyet is érthetünk bizonyos értelemben, mondjuk ami az éghajlatot illeti. De az, hogy ez a ritmus ilyen mesterséges beosztásra alakult át, ez magyarázza a sok és sokféle testi-lelki problémát, ami felütötte a fejét a modern társadalmakba. Mert hogy került a medréből az élet, a ritmusa megromlott. Fontos felfigyelni arra, hogy éjjel mire van, nappal mire van. És én ezt azért említettem, mert van a másik ritmus, a hat munkanap és a nyugalomnap ritmusa. Érdekes, ha olvasok a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy a teremtés történetben Isten azt mondta, hogy teremtette a világosságot első nap, aztán a második nap, mint a harmadik nap, a negyedik nap, az ötödik, a hatodik nap, és így nevezte meg a napokat, hogy első nap, második nap, harmadik nap, és így tovább. És amikor befejezte a teremtési művét hat nap alatt, akkor egy hetedik napot még hozzáadott. Azért mondjuk ennek a ciklusnak, hogy hét, mert hét hetes nap van benne, és ez a hetedik nap, ennek nincs teljesítménye. Tudjuk pontosan, hogy melyik naphoz mi kötődik a teremtés munkájához, vagy a munkájából, de a hetedik napon nem történik semmi. A hetedik napot az Úristen hozzácsatolta, mint a saját ajándékát. És ezt a napot megnevezte. Ennek nem számot, hanem nevet adott. És azt mondta, ez legyen szombat, a magyar neve, Sabbát, vagy nyugalomnap. Ezért fordul elő majd később a tíz parancsolatban, hogy emlékezzél meg, az nem igaz, hogy a tíz parancsolatból származik a szombat. Nem, a tíz parancsolatban egyszerűen van egy utalás a szombat eredetére, a nyugalomnap rendeltetése eredetére, és pont így kezdődik az a parancsolat, a negyedik, hogy megemlékezzél valamire, ami elfelejtődött, arra kell emlékezni. Mit mond Salamon? Ideje van mindennek, rendelt ideje. Nem ránk bízta Isten, hogy mi rendeljük el, hogy mi mire való ilyen értelemben. Azt mi tudjuk eldönteni, hogy hétfőn mit és csütörtökön mit. De azt, hogy a hetedik nap, ami a nyugalom nap, az egyetlen nap, amelyről a Biblia azt mondja, hogy a te Istenednek a napja, a te Urad Istenednek szombatja. Nyilvánvalóan szembe helyezkedik szépen, úgy, mint a sírás és a nevetés szemben áll, úgy áll szemben a hat nap munkája és a hetedik nap nyugalma. A negatív, fáradtságos, szinte átokkal járó munkasok esetben vele szembe a várva várt nyugalom. Rendelt ideje van, mondja Salamon király. Sírásnak, nevetésnek, munkának, nyugalomnak rendelt ideje van. Mikor beszélünk erről a szemmel állásról, akkor mindig várunk valami látványosságra. Mert két szemben álló dologról beszélünk. A sírás és a nevetés merő szembeállítás. És olyan fontos volna, mert a mi korszakunkban, amikor a legtöbb betegségnek a stressz az oka, amikor az embert kikezdi a baj belülről, amikor a hangulatunk, a kedélyünk, a lelkünk betegszik meg, mielőtt a testünk megbetegedne. És tudomány áll mellé ennek a gondolatnak, hogy milyen sok betegségnek az oka, és milyen sok időnap előtti leépülésnek az oka, ez a belső stressz, ez a belső lelki feszültség. Igazán a stressz az nem betegség önmagában, hanem inkább egy mértéke annak, hogy mennyit tudunk ebből a feszültségből feldolgozni, és mennyit nem. Hogy egy kicsit feloldódjunk, ennek az apropóján, hogy azért nem lehet az ember szüntelen pessimista és lehorgasztott orral járjon és savanyú képpel, mint ahogyan nem kell szüntelen nevetgélni. Biztos, hogy ebben a szembenállításban Salamon megcélozza a középutat, amely a legbölcsebb választás, hogy ne tévedjünk bele a mulatozásba és a szorakozásba, és gondoljuk, hogy a nevetésből áll a világ és az, a vidámságból, mert nem igaz, mint ahogyan nem igaz az sem, hogy minden csupa komorság az életben. Az ember természetszerűleg hajlamos ezekre az extrém magatartás formákra. Olvastam Stevensonról, aki a gőzmozdony feltalálója volt, első építésze, George Stevensonnak hívták, aki mikor a mestereivel együtt megépítették az első gőzmozdonyt, és a hatóságok külön beruházást biztosítottak, összegeket fordítottak rá, kiépült egy bizonyos távolságon a vasút, amelyen megálmodta Stevenson ezt az új járgányt, és hát az avató alkalomra Stevenson édesanyja is ott volt, mert a fia elvitte erre a nagy eseményre. És ott állt a fia mellett, miközben a garázsból, vagy mi volt az, kihozták, kigurult az óriási acéltömb a gőzmozdony. Aztán elmondták a díszbeszédet, aztán mindenki várta izgalmasan, hogy elindul a gép. A mozdonyvezető felült a helyére, tüzet tettek, pöfögni, pufogni kezdett a mozdony, és a mama belekarolt a fiába, és azt súgta neki, jaj, fiam, ez az acél óriás, ez el fog indulni. És a fia azt mondta, igen, édesanyám. Aztán jelt adtak, sipolt, és elindult az acélóriás. A mama akkor még szorosabbra fogta a fiát, és azt súgta, fiam, ezt meg fog állni. Vagyunk úgy, hogy sehogy sem jó. Vagyunk úgy, hogy minden borús, minden sötét, és vagyunk úgy, hogy ellenkezőleg semmivel nem törődünk, minden rózsaszín. Az igazság az, hogy rendelt ideje van mindennek. Nem szabad beletévedni sem az egyik, sem a másik végletek egyikében sem. Van a felolvasott igében, amely a kérdésünket teszi fel, van egy szófordulat, amire szeretnék kitérni röviden a következőkben. Ami igénk azt mondja, hogy mi haszna van az ember munkájának és elméjének fáradozásában, annak vagy abban, amit munkálkodik a nap alatt. Nagyon sokszor előfordul ez a szó Salamonnál, hogy a nap alatt. Létezik Salamon szemléletében egy ilyen racionális érvelés, hogy amit teljesítünk mi mullandó emberek, kisebbet, nagyobbat, az élettér, ahol mozgunk, amit építünk, ez az értékrend, aminek élünk, ez azért hiába való, mert a nap alatt van. Ez mutatja ezt a visszintes létünket, ezt a beszűkült szemléletet, amiből ha az ember hitáltal legalább nem tud kitörni, akkor vége van. Vég gyakorlatilag nincs csak akkor, amikor mi tesszük a pontot. Az ember életében mindennek akkor van vége, amikor az ember abba hagyja. De érdemben mindig van tovább is. Ezért nem érdemes az embernek elkeseredni semmilyen helyzetben. Valamelyik este említettem a találkozóját az optimistának és a pessimistának. Ugye emlékeznek, amikor a pessimista panaszkodott és szinte sírta az optimistának, hogy olyan borzasztó a helyzet, ugye a politika, meg a gazdaság, meg a rendszer, meg a minden, hogy ennél rosszabb már nem lehet, és erre az optimista rávágja, hogy dehogy nem. Persze, hogy szükséges, hogy az ember az életben lásson tovább, mint amit a szem lát. És a Biblia ebben a kulcsban tárja fel nagyon sokszor az életnek a dolgait, és azt az értékítéletet, amit a Biblia képvisel. Salamonnak vannak racionális érvei, akkor, amikor azt mondja, hogy minden hiába való, mert ez kötődik ahhoz, hogy a nap alatt van. Az hiába való, és azért hiába való, ami hiába való, mert a nap alatt történik. Ez a dimenzió, a mullandóságnak a dimenziója, a mullandóságnak a tere, ami a mi életterünk. Ez önmagában is egyedül valóban hiába valóság. Ha nem tudnánk azt, és azt hiszem, hogy ennek a ma esti előadásnak itt van a fordulója. Ha nem tudnánk azt, hogy van valami más is. A világ nem abból áll, amit mi látunk. És az objektív valóság nem az, amennyit mi látunk. Nem az reális csak, ami a nap alatt van, hanem az, amit hitáltal tudunk érzékelni, és ami nem a nap alatt, hanem hadd mondjam el, úgy, ahogy én érzem, a nap fölött van. Mert nem minden a nap alatt szorult be. Van világ a napon túl. Van mennyország. Attól, hogy senki nem látta, biztos, hogy van. Olvastam egy pók fajtáról, amelyik 9 centire lát el. Egy kis allegóriát olvastam, hogy a pók találkozik a sarokba a nagy tatájával. A hálón. Nem a világhálón. És azt mondja az unokapók, tata, nagy baj van. Milyen baj, fiam? Mondja bölcsen a tata. Jön egy érdekes lény. Van a kezében egy óriási seprő. És minden sarkot felkutat, és a seprűjével kiseper. Vége a hálónknak. Vége a nyugalmunknak, tata, mondja az unokapók. És az öreg kihúzza magát, és azt mondja, ó, fiam, annyit éltem, annyit láttam, légy nyugodt, nincs ilyen, amit te beszélsz. Ha mondanak a pókok sok mindent, de én tudom, mondta az öreg pók, hogy sem én, sem az apám, sem a nagyapám soha nem látott asszonyt seprűvel. Így nyugtatja meg nagyon sok ember magát azzal, hogy azért nincs mennyország, azért nincs feltámadás, azért nincs Isten, mert nem láttam sem én, sem az apám, sem a nagyapám. Pedig a pók unokának indokolt volt az aggodalma. Mert attól, hogy az öreg nem látta, és az ő felmenői sem látták a seprűs asszonyt, mi nagyon jól tudjuk, hogy bizony van seprűs asszony, és legyen is. De ez a gondolat, hogy azért, mert senki nem látta, biztos, hogy nincs, ez egy vakmerő gondolat. A hívő ember azért hívő, mert hitre épít. És a hit, mint bibliai definíció, a nem látott dolgoknak a valósága. A nap alatt látjuk, amennyit látunk, abból az élettérből, ami adatott. Abból, ami a nap fölött, ami a csillagokon túl van, az Isten lakozásának a helyén, amelyről Jézus Krisztus azt mondta, hogy az én atyámnak házában, sok lakóhely van, arról valóban csak hit által tudunk információt szerezni. De semmiképpen nem mondhatjuk, hogy nincs. Van a napon túl is. Van egy más világ, amit túlvilágnak is szoktunk így folklorisztikusan nevezni. Van egy ilyen világ. Van egy ilyen ország. Van egy ilyen más élettér, amit a Biblia említ, és amit a Biblia ígér. Megfogalmazták sorban, így vagy úgy, különösen a keleti filozófusok, hogyha amit a Biblia ír a Biblia Istenéről, nem lenne igaz, a hívő legfeljebb csalatkozik. De ha amit a Biblia ír, a Biblia Istenéről igaz, és nem hiszi el az ember, akkor nem csak, hogy csalatkozott, hanem mindent elveszített. Ez filozófiai megközelítés, de a hívő ember, annak van egy bizonyossága, és ez a bizonyosság nem csak azon alapszik, amit bizonyítani lehet, mert kevés egy szűk óra ahhoz, hogy egy egyetlen előadáson ma este bizonyítsak bármit. De ha lehetne is bizonyítani, nem ez az alapja a csillagokon túli világnak. Van valami bennünk, ami oda köt. Van valami elégedetlenség természetes érzete bennünk, hogy bármink van, bármivel rendelkezzünk, bárhová tudjunk kifejlődni, többre vágyunk. És ez a többre vágyás, ez indokolt ezért is, hogy hiányzik nekünk az eredet légköre, az eredet élettere. Emlékezzél meg, honnét estél ki, mondja a Szentírás. És ez az emlékezés az eredetünkre, ez tudatalatt is hajtja az embert visszakerülni, visszavágyakozni abba a másik világba, abba a másik élettérbe, ahol nem a mullandóság uralkodik, hanem egy számunkra ismeretlen tényező, amikor az idő megáll. Amikor nincs többé sem fejlődés, sem visszafejlődés, és főleg nincs öregedés, nincs elmúlás. Ez a nap fölötti élettér, ez egy más élettér. Az ember általában tartózkodik a másságtól. Szinte babonás dolog, hogy az ember valamilyen automatizmus mentén utánozzon, felzárkozzon más véleményéhez, más álláspontjához. És ez nem természetes egy racionális lényhez, vagy lénynek. Mi emberek a másságot felvállalhatjuk. Azt a másságot, ami minket előkészít és alkalmassá tesz annak a más világnak a polgárságára. Isten országa egy más rendszer, egy olyan reális élettér lesz, amiben nekünk fel kell készülnünk. Itt, ebben az életben igazán az a cél, az valódi életcél, hogy alkalmassá váljunk a mennyországnak a részére. Én tudom, hogy angolul beszélek most, mert a legtöbb ember vallásossága ellenére nem ebben hisz. Pedig Jézus Krisztus azt mondta, ha valaki csak ebben az életben bízik a Krisztusban, hogy szerencsés legyek, hogy sikerüljön a házasságom, hogy lotton nyerjek. Ezek nem célok, nem ezek azok, amiért kell hinni Istenben és Krisztusban, hanem az egyetlen, aminek érdemben van értéke és értelme, az az, hogy jussunk el oda, a napon túl, abban a más dimenzióban az a létünknek, amely az örök élet és az üdvösség. Ez az a valami más, ami létezik. Ami a nap alatt van, az hiába való. S hadd olvassak a sorok között. De az, ami a nap fölött van, az maradandó. Pál apostol mondja, az oda felvalókkal törődjetek, mert azok örökké valók. Ne a földiekkel, ezek ideig, óráig valók. És hányszor kell ezt bizonyítani? Hányszor nem győződünk meg magunktól erre, erről, hogy ami földi, az mullandó és hiába való. Ez a más élettér, ami az isteni ország, Isten mennyei országa, ez feltételez egy más értékrendet. Egy olyan értékrendet, ami nem számszerűsíthető, nem összegekben fejeződik ki, és nem mennyiségben, hanem ez a más értékrend, ez minőségre utal. És a keresztény akkor jár jól, jár helyesen el, amikor ezt a más értékrendet gyarapítja. Pál apostol az, aki megfogalmazza a leglátványosabban ezt a mennyei értékrendet, és úgy is nevezi, hogy a Szentlélek gyümölcse az emberben. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség. Olyan értékek ezek, amelyek az ember jellemébe teremhetnek. Ezek nem valami idegen dolgok, ezek nem valami elérhetetlen dolgok, hanem azok a normális terményei az emberi szellemiségnek, amit az Úr jelenléte biztosít a mi életünkben. Az ő lelkének, ahogy Gálfi Lajos mondta, hogy a szeretet az Istennek a jelleme bennünk. Az Istennek a jelleme bennünk. Egyesek ezt a kilenc értéket a galáciai levélből egynek tartják, amelynek a szára, a fő szára a szeretet. És mint gerezdbe úgy helyezkednek el a többiek. Mert valóban szeretet nélkül nincs öröm, nincs békesség, nincs béketörés, nincs szívesség, nincs, összekötődnek, ezek összetartoznak, és ez képezi azt a más értékrendet. Akarsz szabadulni a bűnözéstől, a gyűlölettől? Akarsz szabadulni a rendszertől? Tudjátok, úgy van nálunk is, hogy ilyen eszkó, olyan eszkó, itt is Viktor után következik, és Viktor előtt még voltak, és azzal sem voltak megelégedve, se azutánival sem lesznek megelégedve, és nem is érdekel különösebben, vagy ne is érdekeljen különösebben. Mert nem a Viktorok és az eszkuk a hibásak ezért, hanem Lucifer. Ez az ő világa, amit a kezében tart, és ez az a hajó, amelyikről menekülni kell. Ez nem az a hajó, ahol elő kell hívni a zenészeket. Hadd mullassunk! Ez nem az a hely, ahol a szorakozásnak, a kikapcsolódásnak, a megelégedett életnek a helye volna. Ha valaki nem tudja ezt magától, akkor holnap után az Úristen egy pillanatra elengedi, és az orvos széttárja a karját, és azt mondja, sajnos ez rák. És akkor rájössz, hogy nem minden a pénz, az emeletek, nem minden a diplomák, nem minden az, ami számszerűsíthető. Van valami, kell, hogy legyen valami más. Ha nótával kezdtem, nótával fejezném be. Biztos ismeritek. Hallgassuk meg majd YouTube-on, mert ki lehet keresni. Kell ott fenn egy ország. Nagyon érdekes szövege van. Nagymamához fűződik. Ahhoz fűződik, hogy nem szabad beszélni erről az országról. De annyira erővel tör elő az emberi lélekből, akár egyikének, akár a másiknek, van egy angol eredetije, majd magyarra fordították, és éneklik többen is, de maga a gondolat, hogy kell ott fenn egy ország, ez mutat arra, hogy van is. És ha ideértünk, akkor megtaláltuk a választ. Mi haszna van minden fáradtságnak. Ha nem ez, ha nem nyertük meg ezt az országot, ha nem leszünk benne ebben az országban, akkor nem ért semmit. Minden fáradozásunk, minden nyugtalanság, amellyel dolgoztunk ezen a földön, nem ért semmit. Van egy ország a nap fölött, magamnak és kedves minnyájunknak. Kívánom, hogy megnyerjük. Mint a küzdőknek a troféját, nyerjük meg ezt az országot, és ezzel a reménységgel lesz szebb a küzdő életünk is. Bátorkodjunk megpróbálni ezt a várakozó pozíciót az Isten országának a várakozójaként. És ebben segítsen ő kegyelme által. Amen.